Gondoltam, hogy ma beszéljünk őszintén egy olyan témáról, amibe sokan belefutnak akkor, amikor elkezdenek ismerkedni az órás világgal úgy egyáltalán, és tudom, hogy elég sokan vannak, akik mostanában így csöppengetnek bele, és szeretnék az ő számukra, meg úgy általában hogy a történelmi kontextus miatt is lefektetni egy-két alapot, ami alapján mondjuk el lehet dönteni szerintem, hogy az a márka mondjuk érdemes-e a mi figyelmünkre, avagy nem, úgyhogy nagyjából ez fog következni, meg az, hogy végül is mik is azok a divatórák, mi az, ami jó, és mi az, ami nem ebben a kategóriában, úgyhogy ha ez érdekes számodra, akkor tarts velem a következő 11 néhány percben. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Egy alapvető kérdés, hogy mik is igazából azok a divatórák, mik a főbb ismérvei, mi alapján mondjuk valamire azt, hogy ez egy divatóra, vagy például mi az a divatóra, mik azok a divatmárkák, és hogy ez egy ilyen ragadvány, vagy ez egyébként pozitív, vagy negatív, vagy ez csak így valamire pejoratívan rámondjuk, úgyhogy gyakorlatilag ezeket a dolgokat szeretném szétszálazni. A divat órákat sokszor 1983-tól eredeztetjük, ugye magának a Swatch-nak a megjelenésétől, ugye amit az SM, akkor az SMH-nek hívott konglomerátum létrehozott, és ezzel rántották ki a svájci óraipart lényegében a kvarcválságnak nevezett gazdasági nehézségekből, és viszont egyébként ez történelmileg nem teljesen igaz. Az. Mert hogy önmagában a divatóra zsáner, mint olyan, aminek pont az a lényege, hogy egyfajta öltözködési kiegészítő legyen. Ugye alapvetően divatóra minden, ami nem funkcionális abban az értelemben, hogy mondjuk nem búváróra, nem kronográf, nem GMT, nem percütős. Konkrétan csak arra való, hogy adott esetben fel tudjuk venni azért, mert mondjuk van rajtunk egy zöld felső és egy zöld tokos órát tudunk felvenni. Vagy mondjuk pont valami ellentét szín, tehát ami alapvetően csak azért van kitalálva, hogy az valami nagyon friss, nagyon funky, nagyon üdítő dolog legyen, és ezek általában az előbb felsorolt színek és formák jellemzőek rájuk, és ez egyébként már megjelent 1967-ben az Accurist egyik ilyen testvérmárkájaként, amit Old Englandnek neveznek, és ebben van egyébként egy kis magyar szál is, mármint, hogy nem magának a márkának a megjelenésében, hanem van egy híres fényképsorozat 1970-ből a Váci utcából, Zalatnai Saroltáról, igen a Ciniről, és ott az ő karján látszik egy óra, amiről egyébként már azt hiszem 2 évvel ezelőtt csináltam is videót, és akkoriban egyébként ennek a márkának népszerűsége összefolyt ugye a Beatlesnek a népszerűségével is, meg természetesen a Union Jackkel, mert hogy az Old England márka volt a legelső, aki a mai definícióink szerint divatmárkát, vagy hát divatórákat gyártott. Meg lehet nézni, hogy ők nagyon harsány színekben, feltűnő nagy formákban, érdekes anyaghasználattal, főleg egyébként olcsó tokokkal dolgoztak, de volt nekik akár 9 karátos aranynak nevezett tokjuk is, amit fizikailag ugye szerintem nem lehet aranynak tartani, de ezt már korábban egyszer elmondtam, hogy nyilvánvalóan, mert fizikailag a 9 karátos aranyban kevesebb az arany, mint a nem arany, tehát azt aranynak tartani az így. És ez ugye pont olyan, mint hogy a levegőre azt mondanád, hogy oxigén, tehát hogy az alapján mondjuk akár a belélegzett levegőt nitrogénnek is lehetne hívni, a nitrogén tartalma nagyobb. Mindegy, ezt a témát nem akarom kinyitni, viszont ez adatolhatóan megelőzte már a Swatchokat, méghozzá nem is kevéssel, hanem olyan 16 évvel legalább. Megkockáztatom, hogy a Swatchok egyébként nagyjából innét eredeztették magát az ötletet, hogy hogyan is lehetne feldobni a svájci óragyártást, és szerintem ezt egyébként ők elég jól csináltak. És természetesen itt az úton azért volt még egy csomó olyan más szereplő, akik csináltak hasonlót, tehát mondjuk például hasonló volt az iSwatch, de hogy a közel múltból mondjak példákat, abszolút ilyen a Moon Swatch is, tehát hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy a Moon Swatchok azok mondjuk omegák, amik természetesen mi, akik szeretjük az órákat, azok tudjuk, hogy nem így van, viszont akik mostában csöppennek az órás világba, és pont mondjuk ilyen modelleken keresztül, amik nagyon hype-oltak, mint a Moon Swatchok, nekik el kell magyarázni, hogy igen, ezek omega dizájnok, de hogy olcsó műanyag swatch-tokban megvalósítva, ami nagyjából anyagfelhasználásában és komolyságában tényleg bármelyik swatch-nak méltó társa, de természetesen egy Moon Watch-nak egyáltalán nem az, tehát nem véletlen az, hogy a kettő között árban olyan 20-szoros vagy 25-szörös árkülönbség van, és akkor egyébként bele kellene menni valamiféle kategorizálásba szerintem, és elkezdhetjük ezt így mondjuk alulról. Tehát szerintem az úgynevezett divatóráknak az alsó szintje az az, amikor van egy gyártó, aki kitalál egy nevet, de nem rendelkezik semmilyen gyártó kapacitással, ő azt egyszerűen csak fogja, megrendeli, valamilyen gyártótól legyártatja saját logóval, minimális hozzáadott értékkel, vagy egyetlen hozzáadott érték nélkül, és ezeket megpróbálja árusítani. Ennek megint egyébként két oldala van. Van az, aki azt mondja, hogy figyeljetek, igen, mi bevallottan ezt csináljuk, és pont ezért mi mondjuk olcsón áruljuk a dolgokat. Erre, hogy példát mondjuk, ilyen például a Clues, ilyen például mondjuk a Behring, de szerintem még más, számtalan más óra márkát is fel lehetne közéjük sorolni, de mondjuk most maradjunk ezeknél. Náluk meg lehet azt találni, hogy mondjuk találsz 30 ezer forintért, vagy 50 ezer forintért már órát, amire egyébként azt lehet mondani, hogy nyilván nem tud vetekedni a sok millió svájciakkal, viszont ezek egyébként távol-keleten készültek, de árérték arányban jót képviselnek. És a rossz példa ebben a kategóriában a Daniel Wellington, a Movement, a Filippo Loretti, és az ezekhez nagyon hasonló márkek, akiknek a hirdetéseibe belefutsz a legtöbb social médiában, akik általában ilyen hatalmas akciókkal hirdetik az óráikat, akiknél a duma mindig az, hogy ők most itt éppen megreformálják az óraipart, és ők itt kiiktatják a köztes embereket, és hogy ez egy új forradalom, és hogy elérhető luxust adnak. Ezekről a márkekről, akik ezt hirdetik, tudni lehet, hogy konkrétan csak át akarnak verni. És itt van az, hogy egyébként ezek árérték arányban egyáltalán nincsenek rendben. És ez volt eddig egyébként egy kategória, és hadd hozzak be egy másik példát, akik már létező divatmárka cégek, és náluk is egyébként kétféle gyártási dolog van legalább. Van az úgynevezett licenszelt gyártás, és van a saját gyártás. Ezeket egyébként még mind szét fogom egy kicsit szálazni, de például a licenszelt gyártás az az, amikor neked van egy jó menő divatmárkád, mint mondjuk például a Polis, aki egyébként alapvetően a sikerét a parfümjeinek és a szemüvegeinek köszönheti, és úgy gondolja, hogy hát akkor ő valakivel gyártatna például órákat is. És úgy gondolod, hogy mivel én szeretem a Polis szemüvegeket, mivel én szeretem a Polis parfümöket, ezért veszek magamnak egy Polis órát, mert az is biztos, hogy annyira jó. És ezek azért általában nem szoktak igazán jól sikerülni. Persze, és akkor tudom, majd a kommentek között valaki megjelenik, hogy de nekem van X éve ilyen órám, értem, de ettől függetlenül ez még inkább az üdítő kivételnek számít, mint magának a nagy átlagnak. Ezek a gyártók általában egyébként nagy koncerneket szoktak megbízni azzal, hogy gyártsanak nekik. Ezeket lehet tudni egyébként, hogy ki maga a gyártó cég, aki nekik gyártat, és nyilván nem fog az eszembe jutni az összes ilyen márka, aki ide tartozik, de például ilyen az Armani, ilyen a Hugo Boss, ilyen a Calvin Klein, Michael Kors, Guess, Diesel, ilyen a Tommy Hilfiger, és még mondhatnám például egyébként a Philip Lane-t is, hogy ezek szerintem mind ebbe a kategóriába tartoznak. A bérgyártott kategóriába el lehetne mondani olyan márkákat is, akik például mondjuk nem divattal foglalkoznak, hanem például mondjuk autómárkák, és így nem igazán ajánlom őket. Mondjuk ebbe a legnagyobb példa a Maserati. Ők azért itthon egyébként meg Európán egészen mozgolódnak óra témában, de én a Maserati órákról általában mindenkit leszoktam beszélni. Ellen példa mondjuk a Lotus, ami ugye a Festinának a testvérmárka, és lényegében egy az egyben ugyanazt kapjátok, mint Festinában, vagy egyébként a Jaguar, ami pedig a Festinától egy polccal feljebb van, de szintén a Festina Grouphoz tartozik. Tehát ezek például olyan ellenpéldák, amik rendes órás cégek, és egyébként így autómárkák is, mégis minőséget kapnak azok, akik ilyesmiket választanak. Vannak olyan órák, amik egyébként rendben vannak technikailag. Én úgy gondolom, hogy ezek árérték arányban nincsenek általában rendben, mert ezeknél a cégeknél nagyon sokszor a márkanévnek a használatáért sokkal többet fizetsz, mint azért a műszaki tartalomért, ami vele van, és ezt onnét lehet észrevenni, hogy mondjuk hasonló árkategóriában, hasonló műszaki tartalommal, mondjuk egy olyan gyártótól, aki effektív óragyártó cég, Citizen, Casio, Seiko, akár a svájciak közül is lehet mondani Tissot vagy ilyesmit. Hasonló műszaki tartalom mellett egyébként olcsóbban kapsz órát, mint ezektől a divat cégeknek a különböző óráitól. De egyébként még az az érdekes, hogy a következő kategória, ami a divat cég, akinek egyébként saját óragyártó kapacitása van, tőlük is tudsz egyébként ilyesmit venni, tehát például a Gucci-nak tudjuk, hogy léteznek saját gyártási kapacitásaik. Ennek ellenére egyébként egy 400 ezer forintos Gucci kvarc órának a műszaki tartalma vetekszik egy 40 ezer forintos Casio MTP-nak a műszaki tartalmával. Értem, hogy ott ezért kapsz valami aranyozást vagy ilyesmit, de nyilván ezek ilyen töredékek, és ilyenkor látványos az, hogy nem kapsz annyi értéket, mint amennyibe ez az óra adott esetben kerül. És ellenpéldaként egyébként vannak olyan divat cégek, akiknek saját óragyártó gyártási kapacitásaik vannak, és egyébként jó minőséget is adnak. Nyilván az árcímkéjük, mivel ők luxus kategóriába tartoznak, természetesen magasabb lesz, de ettől függetlenül ezeknél én nem feltétlenül érzem átverésnek a dolgot. Tehát mondjuk nézzetek meg egy Hermes órát, nézzetek meg egy bulgari órát, nekem ott a személyes kedvencem ugye az Octofinissimo, egyszerűen csodálatosak, zseniális, amennyi munkát és időt és energiát belefektettek az elmúlt 10 évben ebbe a családba, meg úgy önmagában az Octofinissimo-ba, de mondjuk nézzétek meg a Diornak az óráit, nézzétek meg mondjuk a Tiffany & Co-nak még az óráit, nézzétek meg a Chanelnek az óráit, aki konkrétan tulajdonos a Kenissi gyárban együtt a Tudorral és a Breitlinggel, ahonnak a három gyártónak a szerkezetei készülnek. Én ennek a széles spektrumok általában kétféle végletét szoktam ajánlani. Azokat, akik egyébként nagyon jó árértékarányt adnak, ami valószínűleg kisebb márka, és valószínűleg gyártották valakivel, távol-keleten akár, viszont tök jó minőséget tudnak adni, illetve a high-endet, ami lényegében saját gyártó kapacitást jelent, és a márkának egyébként saját gyára van, mondjuk például a Louis Vuittonra lehet tudni, hogy nekik van egy Le Fabrique de Temps, vagyis hogy hát az időgyár névre hallgató gyárük, ahol egyébként például a tamburok is készülnek. Természetesen egyébként a tőlük is vannak olyanok, amiket én egyáltalán nem ajánlok senkinek, tehát például ők is belefogtak egy ilyen okos óra fejlesztésbe, amit én önmagában lebeszélek minden itt arról, hogy svájci okos órákat vegyen. Szerintem a svájciak ebben egyáltalán nem erősek, és ezt a vonalat nekik így el kell engedniük szerintem. És történelmileg egyébként bele akartam menni abba, hogy a divatórák miért vannak jelenleg egy kicsit lejtőn, vagy hát nagyon lejtőn. Ugye a luxus szegmens az ilyen szempontból nincs lejtőn, nyilván ott változtak valamennyire a százalékok az elmúlt néhány évben, de ott nem volt annyira jelentős, viszont a konzumer szegmens meg konkrétan nagyon durván lejtőn van az összes márka, és ez főleg egyébként az okos órák meg az okos eszközök miatt van, mert ezek az órák, mert ezeket a konzumer kategóriába tartozó divatmárkák órái, azok voltak a klasszikus pláza órák, bementél a plázába, rábögtél, hogy azt szeretném, megvetted, és akkor ez nem volt ilyen nagy döntés, belekerültek 40-50-60 ezer forintba, amit mondjuk meg tudtál venni egy vasárnap délután, vagy szombat délután, vagy ilyesmi, és ehelyett pedig mostanában sokan vesznek okos órát, vagy okos eszközt, bár egyébként érdekes trend, hogy pont a tavalyi évben elkezdett az Apple Watch-oknak az eladása is csökkenni, teljesen más eszközök javára, úgyhogy a trend ebben sem teljesen egyértelmű, viszont a divatóráknak az úgynevezett hanyatlása, amiről így mostanában azért szoktak beszélni az iparon belül is, egy megfigyelhető dolog, de hogy mi a következő a konzumer kategóriában, azt nem tudom. Én szeretném azt gondolni, hogy a fogyasztók kezdenek tudatosabbak is lenni, és kezdenek normális órákat gyártó cégek márkái felé fordulni, és én alapvetően mindenkinek csak ezt tudom javasolni. Természetesen itt a felsorolásban nem tudtam, és nem is akartam minden egyes márkát felsorolni, ami mondjuk a magyar piacon lehetséges. Igazából inkább ilyen támpontokat szerettem volna letenni, hogy mi alapján ismerheti föl valaki, hogy az adott márka, amit ő kinézett, és ami a számára mondjuk nagyon kedvesnek tűnik, ott tényleg megéri-e azokat az adott márkákat megvenni, avagy nem. Legalábbis ezek az én meglátásaim, hogyha nem így látod, akkor írj egy kommentet, és beszéljük meg, vitatkozzunk, érvelj, én meg ellenérvelni fogok, vagy teljesen tök mindegy. Találkozzunk a kommentekben, várom a véleményedet.